Harmadik fejezet. Brün és Murat. Hazatérés villekoteletbe. Fogadó a karthoz. Polen hercegnő. A vadászat. A fővadász engedélye. Apám ágynak dől, és nem kell fel többet. A delírium. Az aranygombos pálca. A haláltusa. Másnap két vendégünk volt ebédre. Murat és Brün. Az ebéd egy első emeleti szobában folyt le, melynek ablakai a Montmartre-ra nyíltak. Még arra is emlékszem, hogy épp egy óriási papírsárkányt bámultam, amely súlytalanul lebegett a Montmartre-i szélmalmok fölött, amikor apám magához hívott, rám csatolta Brün kardját, fejembe nyomta Murat sisakját, és miközben körülvágtattam az asztalt, így szólt. Kisfiam, ahogy örökké emlékezni fogsz a tegnapi csókra, melyet Montesson asszonytól, az orleáni hercegnek, a régens unokájának özvegyétől kaptál, úgy emlékez mindig erre a lovaglásra is, amikor Brün kardja volt a derekadom, és Murat sisakja a fejedem. Láthatja apám, milyen híven megőriztem az összes rám bízott emlékeket. És ezt annak köszönhetem, hogy amióta az eszemet tudom, úgy világol bennem apám képmása, mint egy örök mécs. Fénye rávetül minden emberre és minden tárgyra, melyet ő valaha megérintett. Még akkor is, ha ezeket a tárgyakat elpusztította az idő, és még akkor is, ha ezeket az embereket elragadta a halál. Ezt a két férfit például 10 évvel ezután, 2 hónapos időközben eltették lábalól. Én azonban mindkettőjüknek leróttam a kegyelet adóját, az elsőjét Avignonban, a másikét a Pizzónál. Vajon ki hitte volna, hogy az a 3 éves fiúcska, aki jókedvűen játszadozott a nagy férfiak körül, írja le majd egyszer haláluk körülményeit. Történetesen ő volt az, aki a gyilkosság színhelyén ujjával illethette a sebet, melyen a golyó áthatolt, hogy aztán lyukat üssön a falba. Jövő. Te titokzatos, néha véres és majdnem mindig kiismerhetetlen jövő, taníts meg minket, embereket, fokról fokra, ahogy magad is leperegsz, hogy Isten különös kegyelméből maradsz titok a földi lények előtt. De térjünk vissza ehhez az ebédhez. Corvisart megvizsgálta apámat, és igyekezett megnyugtatni, de ő mégis úgy érezte, hogy nincs sok ideje hátra. Megpróbált kihallgatást kapni a császártól, mert időközben Bonapartéből, a belföldi haderők tábornokából Napóleon császár lett. Ő felsége azonban nem volt hajlandó fogadni. Így aztán beírta azzal, hogy 2 régi barátjához, Brünhöz és Murathoz forduljon, akik nemrég léptek elő császári marsallokká. Hamarosan rájött, hogy Brün nem változott semmit, de annál fagyosabban viselkedik Murat. Pedig ő azért rendezte az ebédet, hogy anyámat, aki nem sokára özvegy lesz, és engem, aki árva, a 2 régi társ jó indulatába ajánljon, nyugdíját ugyanis csak élete végéig folyósítják, s mi nekünk, ha ő meghal, nem marad semmink. Mindketten megígérték, hogy ha szükség lesz rá, igyekeznek segítségünkre lenni. Apám megölelte Brünt, és megszorította Murat kezét. Másnap, mikor elhagyta Párizs, testében, lelkében a halált vitte haza. Elhagytuk Párizst. A hazatérésre épp oly kevéssé emlékszem, mint az odautazásra. Az egészből csak ez a 3 vagy 4 emlékkép maradt meg bennem. Ezek is jócskán elhalványultak gyermek és ifjú korom idején, s csak most a férfi korban lobbantak fel újra. Azt se tudom már biztosan, hová utaztunk haza, inkább csak találgatom, hogy alig hanem villékoteretbe lehetett az otthonunk. Ide fűződik a következő emlékem. Október első napjaiban ugyanis a Soissons utcában laktunk, a híres Ékű palotában, amely anyai nagyapámé volt azóta, hogy férjhez adta a lányát. Ékű pajzsot jelent, de minthogy egy cimmerpajzson Franciaország cimmerét értettük, és a pajzson látható 3 millió 1792 után csöppet sem volt időszerű, a pajzshoz címzett palotát átkeresztelték a karthoz. Akkoriban egy Pikó nevű emberé volt, akit pajzsos Pikónak hívtak, nehogy összetéveszék a két hason nevűvel, a marha legelős pikóval és az ügyvéd pikóval. Arra is emlékszem, hogy október vége felé egy csukott hintó hajtott a palota kapuja elé. Ketten szálltunk be, apám meg én, és elindultunk. Nekem az mindig a boldogság teteje volt, ha ügyes bajos dolgainak intézése közben elkísérhettem apámat. Ezúttal végighajtottunk a parkon. A fákról a sárgult levelek úgy ereszkedtek alá, mint egy népes madársereg. Ebből gondolom, hogy október vége felé jártunk. Egy sorompóhoz érkeztünk, melynek kulcsát azonban elfelejtette elhozni apám. Visszafordulni késő lett volna, mert már egy-háromnegyed mérföldnyire voltunk hazúról. Apám leugrott a kocsiról, két kézzel megfogta a sorompót, egyetlen erőteljes rántással kitépte a kőoszlopból a zár nyelvét, és fölemelte a korlátot. Mehettünk tovább. Fél óra múlva megérkeztünk a Mongobert kastélyba. Itt zöld Libériát viseltek a lakályok, és nem pirosat, mint a Montesson palottában. Minket azonban itt is termek hosszú során vezettek át, egy kis női szalomba, melynek minden bútor darabja kásmír szövettel volt kárpitozva. És itt is egy pamlagon heverő hölgy fogadott minket. Csak hogy ez a hölgy fiatal volt, nagyon fiatal, és szép. Nagyon szép. Olyan szép, hogy még engem a gyermeket is szíven ütött. Ez az asszony, Polen Bonaparte, Napóleon nővére, 1780-ban született Ajaccióban. 1803-ban, amikor már egy éve Leclerc tábornok özvegye volt, férjhez ment Aldobrandini Borghese herceghez, akitől azonban egy évre rá elvált. Csak úgy bámultam. Milyen elbájoló, milyen kicsi, törékeny, szűzies, míg a lábára himzett papucs is olyan kicsike volt, hogy csak egy tündértől kaphatta. Hamupipőke keresztanyjától. Amikor apámat belépni látta, föl se kelt, csak a fejét emelte, csak a karját nyújtotta feléje, és semmi több. Apám le akart ülni a pamlag mellé egy székbe, de ő odahúzta magához, lábacskáit az ölébe rakta, és a papucsa hegyével apám öltönyének gombjait birizgálta. Még most is látom a felejthetetlen képet. Az aprókezű, aprólábú, fehérbőrű, gömbölded és elragadó asszonykát, meg a mulatt Herkulest, aki még most is betegen, férfiasnak és hatalmasnak látszott. Mosolyognom kellett. A hercegnő odahívott, és kezembe nyomott egy kagylóból készült aranyberakásos cukros dobozt. Egy kicsit meglepett, hogy kivette a cukorkát, és csak az üres dobozt adta nekem. Ezt apám szóvá is tette, és erre a hercegnő a füléhez hajolt, valamit súgott neki, ami mindketten nevettek. Eközben a hercegnő rózsaszín arcbőre gyöngéden megérintette apám barna arcát, amitől az övé, mintha még jobban kifehéredett volna, apámé pedig napbarnítottabb lett. Milyen szépek voltak. Lehet, hogy én ezt a látványt nagyon is gyermeki szemmel néztem, és a gyermek szeme mindenben csodát lát, de ma, ha festő volnék, lefesteném ezt a két alakot. Hirtelen kürt szóhasant fel a parkban. Mi történik itt? Kérdezte apám. Semmi, mondta a hercegnő, csak Montbretonig tartanak hajtóvadászatot. A hangjukból úgy hallom, mintha közelednének, szólt apám izgatottan. Lehet, hogy a vadat végighajtják ezen a fasoron, hát nem kíváncsi rá, hercegnő? Nem nagyon, kedves tábornok. Olyan jól fekszem itt, hogy nincs kedven fölkelni, a járás ráadásul kifáraszt. Inkább, ha kedve van, vigyen oda. Apám fölkapta a hercegnőt, s mint dajka a gyereket odavitte az ablakba. Már valami 10 perce álltak ott, de az állat csak nem akart előbújni a sűrűből. Végre átszaladt a fasoron, nyomában a kutyák rohantak, a kutyák után a vadászok. A hercegnő kezében tartotta zsebkendőjét, intett vele a vadászoknak, azok pedig kalapot emelve visszaintettek. Akkor aztán apám visszafektette a hercegnőt a pamlagra, és újra odaült mellé. Hogy ezután mi történt, nem tudom. Engem már csak az a szarvas érdekelt, amely átszikázott az imént a fasoron, meg a kutyák, meg a vadászok. Ez minden hercegnőnél érdekesebb volt nekem. Így aztán Polen hercegnő emléke abban a pillanatban szakadt meg bennem, amikor fehér kezével és fehér zsebkendőjével oda köszönt a vadászoknak. Azóta nem találkoztunk, de akkor olyan jól megnéztem, hogy most is elevenen él bennem. Ott tartottak minket Mongobertben, vagy hazatértünk Villékoteletbe, még azon a napon? Erre sem emlékszem. Arra viszont igen, hogy a naptól fogva apám állapota egyre romlott, mind kevesebbszer járt el hazúról, mind ritkában ült föl lovára, mind többet őrizte szobáját, s mind szomorúbban ültetett tőlébe. Ezek az emlékek sem élesek, csak úgy átderengenek az időn, mintha a sötét éjszakában láttam volna őket a csillagok fényében. Néhány nappal a halála előtt apámnak elküldték a vadászjegyét. Az engedélyt Alexandre Berthier császári marsal adta meg. Ő felsége fővadászmestere, apámnak régi ellensége. Ő volt az, aki apámat Mantova ostrománál tartalékba rendelte vissza, s ő, aki a vadászjegy kiadását húzta halogatta. Az engedély Vendémia 1-től Ventos 15-ig, vagyis szeptember 26-tól március 6-ig szólt. Apám február 24-én kapta kézhez. Két nappal később már nem élt. A kísérőlevél, amelyet De Violen erdészeti felügyelő írt, így szólt. Épp indulóban voltam az erdőbe, amikor Kollár úr megküldte nekem a Dümna tábornok nevére szóló vadászati engedélyt. Sietve továbbítom jó kívánságaimmal együtt a Dümna úr mielőbbi gyógyulása reményében, hogy minél tovább élvezhesse a vadászás örömeit. Üdvözlöm kedves feleségét 1806. február 24-én, De Violen. Még ha apám egészséges lett volna is, mindössze 12 napig élvezhette volna a vadászat örömeit, mert a vadász egy március 6-án lejárt, és csak február 24-én engedték neki kiadni. Amikor elolvasta, dühösen az asztalra dobta az engedélyt. Anyám beletette egy levéltárcába, melyet a vadászjeggyel együtt 44 évvel ezután találtam meg. Előző nap, hogy legyőzze fájdalmait, apám lóra szállt. Ezúttal azonban a győztes legyőzöttként tért vissza. Egy fél óránál tovább nem bírta. Alig, hogy hazaérkezett, lefeküdt, s ágyából nem is kelt fel többet. Anyám orvosért sietett. Apámat egy szomszéd hölgy, Darkurné ápolta ez alatt, erről a kitűnő teremtésről még lesz mondani valom. Apám a kétségbeesés hatására egy pillanatra megfeledkezett magáról, és így kiáltott föl. Így pusztuljon el, ágyában, mint a gyáva, egy 44 éves tábornok, aki 35 éves fővel három hadsereg főparancsnoka volt. Uram, uram, mit vétettem én? Miért kell ilyen fiatalon itt hagynom asszonyomat és gyermekeimet? Egy időre elhagyta ereje, de aztán folytatta. Nézze csak ezt a botot, kedves jó Darkurné! Brindiziben, amikor börtönbe csuktak, és nápolyi banditák el akartak tenni lábalól, ez mentette meg az életemet. Legyen rá gondja, hogy ez a bot velem maradjon, elkísérje még a sírba is. A fiam úgysem tudná még felfogni a jelentőségét, s mire megérti, már rég elveszne ez a bot. Darkurné rögtön látta, hogy a beteg nincs teljesen eszénél, hogy ne ingerelje, mindent ráhagyott. De vigyázzon, folytatta apám, a gombja arany. Hogyne? Elhiszem. Sajnos, akkora szegénységben hagyom hátra gyermekeimet, hogy még ezt a csekély értékű aranyat sem nélkülözhetik. Arra kérem tehát, hogy vigye el Dugethez, az aranyműveshez, aki átteremben lakik velünk, és kérje meg nevemben, hogy olvassza meg az aranyat, öntse rúdba, a rudat pedig mihet elkészült, azonnal hozzá el nekem. Darkunni valamilyen ellenvetést akart tenni, de apám oly szívósággal tartott ki kívánsága mellett, hogy inkább fogta a botot és elvitte. Egy perccel később már vissza is tért, hiszen csak az utcán kellett átmennie. Nos, érdeklődött apám, minden rendben van, tábornok. Holnap este 6-kor megkapja az aranyrudat. Holnap este 6-kor? Ismételte tűnődve apám. Jó lesz így. Azt hiszem, akkor még életben leszek. Duguid másnap csak ugyan elhozta rudat, melyet a haldokló átadott anyámnak. Addigra már nagyon elerőtlenedett, csak szellemében maradt friss, mindent hallott, mindenre válaszolt. Este 10-kor, érezve a halál közelettét, magához kérette Grégoire abbét. Grégoire abbé nem csak jó pap volt, hanem jó barát is. Alig hiszem, hogy a haldokló gyónni óhajtott volna. Apám lelkiismeretét nem terhelte egyetlen rossz cselekedet sem. Legfeljebb az, hogy a szíve mélyén még mindig gyűlölte egy kissé Bertjét és Napóleont. De mit érdekelhette őket a siker és hatalom csúcspontján egy haldogló beteg önmarcangolása? És apámból ebben a két végső órában a gyűlölet utolsó nyoma is eltűnt. Ő, aki elhagyni készült ezt a világot, már csak vigasztalni akarta az itt maradókat. Tőlem is el akart búcsúzni, engem már előbb átvittek az unoka nővéremhez, amikor megtudta, hogy értem akarnak küldeni, nem engedte. Hagyjátok, szegény kisfiú. Alszik, ne ébresszétek föl. Ekkor elbúcsúzott Darkunnétől és az abbétől. És újra anyámhoz fordult, mintha neki tartogatta volna utolsó lélegzetvételét. Amikor éjfélt harangoztak, anyám karjai közt kiszenvedett.